Rátérünk Isten igéjére, és hát megnézzük, hogy Isten milyen táplálékot adott ma a számunkra. Tudjuk, hogy Isten igéje jó, hiszük, hogy Isten igéje iránti éhség van a szívetekben, és én nagyon hiszem, hogy legalább annyira szeretek hallgatni Isten igéjét, amennyire én szeretem prédikálni, és jó magam is szeretem hallgatni, hiszen a hit hallásból, még pedig a folyamatos hallásból, a hallás pedig az Isten igéből származik. Isten igében van Istennek minden bölcsessége elrejtve, és igazándiból mindannyiunk számára Isten bölcsességére van szükség. Isten igéje az oktatja az együgyűt, ha pedig nincs bölcsességünk, akkor kérjünk Istentől. Minden, amire szükségünk van, el van rejtve a Biblia első és utolsó borítója között, és ha még ezt a Szent Szellem megolajozza, a Szent Szellemtől kapunk kijelentést, az igazán épülésünkre, javunkra, hasznunkra, gyógyulásunkra van, és ma a gyógyulás és alázatról szeretnék prédikálni, hogy ez milyen összefüggésben van. A múlt héten Attilát hallgattuk, ő a büszkeségről prédikált, mint akadályról. Az alázat az pontosan az ellentétje, úgyhogy megnézzük ezt a területet is. Nem cselekedetekről szeretnénk beszélni, nem a cselekedetekből elérhető gyógyulásról, mert tudjuk azt, hogy minden Isten kegyelméből van, kegyelemből kaptuk mindezt, és mindezt hitáltal tudjuk elvenni. De ha megnézzünk egy-két igeverset, akkor mégis látszik az, hogy különbségek vannak. Hiszen mindenünk számára ugyanaz az ige, ugyanaz az Úr Jézus van, ugyanazt a megváltásban részesültünk mindannyian. És látjuk azt, hogy ennek a fizikai manifestációja, mégis mondjam, a megnyilvánulása, mégis különböző az embereken. És ugye sokat gondolkodtatok, gondolom ti is, hogy az egyik miért tudja olyan könnyen elvenni Isten áldását, a másiknál miért megy ez olyan nehézkesen, hogy mi lehet az oka. Egy dolgot biztosan tudunk, hogy Isten nem. Mert Isten jó, Isten tökéletes, Istennél nincs változás, az Úr Jézus Krisztusnál sincs változás, sem változásnak az árnyéka, ő tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Akkor valahol, nem is azt mondom, hogy a hibát, mert nem arról szól, hogy hibát keressük, hanem inkább a javítani valókat keressük. Tehát amikor gyógyulásról beszélünk, a mai nappal nem csak a fizikai testnek a gyógyulását keressük, hanem sok sebből véreznek néha emberek, ugye repedezett edényei vagyunk Istennek, és ezeken a repedéseken valahol elfolynak Isten áldásai, és szeretnénk azt, hogy ezeket a repedéseket Isten betömje. És ez is egy olyan hely, egy olyan témakör, ahol Isten áldásai elfolyhatnak, úgymond. Na, hát akkor nézzük meg, ha alázatról beszélünk, úgy jó, akkor meghatározzuk, hogy mi az alázat. Elég furcsa dolog az alázatról tanítani, ez nem egy kis kihívás egy prédikátornak, vagy bárkinek, aki erről prédikál, hogy az alázatról, de mégis meg kell néznünk, mert a Biblia tanít erről, és hiszük, hogy ma alázattal el fogjuk fogadni mindazt, amit Isten adott nekünk. Tehát nézzük az alázatnak a meghatározásait, ez nem a teljes meghatározás. Azt mondja, hogy egy olyan magatartás, amelyel az ember meghajol valakinek a hatalma erkölcsi nagysága előtt, átérezve az önmaga hibáit vagy hiányosságait. Tehát ez egyfajta meghatározása az alázatnak. Azt mondja, megkülönböztetendő az alázatoskodástól, amely nem őszinte magatartás, hanem pillanatnyi érdekből eredő alázatot mutató képmutatás. Tehát van két dolog, van az alázat, és van az alázatoskodás. Valójában, hogy arra a megállapításra jutottam az igéből, hogy az alázat az nem más, mint az, hogy az ember részéről egy készség a változásra. Készség arra, hogy a hibás útjait kiigazítsa. És valójában ehhez alázatra van szükségünk mindannyiunknak. Tudjuk azt, hogy Isten jó, és Isten nagyon jó, és Isten jósága van, akiket annyira sokkol, hogy nem akarják elfogadni Isten jóságát, és nem mindig Istennek a jóságáról szólnak az embereknek, hanem beszélnek Isten haragjáról, beszélnek Istennek, Isten büntetéséről, És Isten néha olyan színben tüntetik föl, mintha ő lenne a problémáink okozója, mintha ő gyönyörködne abba, hogy mi betegek vagyunk, vagy mi szegények vagyunk, vagy Isten abba lelné az örömét, hogy bennünket megbüntessen. És a gyógyulással kapcsolatban is nagyon sok olyan téves elképzelés van, ugye, hogy a betegséget azt Isten adja ránk, mert Isten így meg akar tanítani bennünket valamire. Aztán erről vannak különféle elméletek, de én úgy gondolom, hogy ebbe egyikbe sincsen benne a Szent Szellem. Pálnak a tövéséről bizonyára hallottatok már tanításokat, hogy ugye Pál tövise, ugye Pál is imádkozott, és Isten őt nem akarta meggyógyítani. Na látjátok, hogy nem mindig akarata Istennek az, hogy az ember meggyógyuljon. Ezt úgy hívják, hogy behelyettesítő teológia, amikor egy alapigazságra az emberek ráépítik a saját elméletüket, és nem pedig Isten szelleme által, és Isten ihletett igéje által adunk megfelelő igei válaszokat. És nem beszélve arról, hogy még ráadásul a tövist azt betegségnek apostrofálják az emberek, holott ugye több helyen van a Bibliában írva, hogy a tövis az kellemetlen személyeket jelent, kellemetlen helyzeteket jelent, ugye Pál esetében is. Azt olvassuk a Bibliába, hogy a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, tehát egy olyan kellemetlen személy volt, aki Pált üldözte. Ugye, és azt mondja, hogy Isten nem akarta őt meggyógyítani. Nem, hát Isten kijelentette, hogy ezzel kapcsolatban, Isten megváltott bennünket az átok alól, megváltotta a betegség, megváltotta a szegénység alól. Viszont nem váltott meg minket az üldözések alól, tehát ez alól nem kaptunk megváltást. Épp ezért Istennek a válasza csodálatos volt. Azt mondta, hogy Pál, mit nyafogsz, elég neked az én kegyelmem. Elég neked az én kegyelmem. És Isten egy kegyelmes Isten, mert mindent kegyelemből kapunk. Tehát nagyon-nagyon sokaknak torz az Isten képe. Istent úgy tüntetik föl, mintha ő lenne a problémáink okozója. Isten nem a problémáink okozója, hanem Isten a megoldás. Megoldás. Mindenben ő a megoldás, és ő már tulajdonképpen gondoskodott a megoldásról, a megváltásunkban, amikor az egyszülött fiát odaadta értünk, és a megváltásban, az üdvösségben, ebben a csomagban benne van a gyógyulás, benne van a szabadulás, hogy az üdvösség azt jelenti, több értelmező szótárt is megnéztünk, hogy ugye megszabadulni az ördögnek a fogságától, minden látható bajtól, betegségtől, hiánytól, a gonosz minden munkájától. És mi üdvösséget kaptunk az Úr Jézus Krisztusban. Nyilván ez az üdvösség ez nem automatikusan működik, mert hogyha ez automatikusan működne, akkor minden ember életében látnánk Istennek a kiteljesedett áldásait, látnánk azt, hogy mindenki bőségben van, békességben van, mindenki egészségben van, de a helyzet mégsem így néz ki. Néha ugye megtapasztalunk a testünkön olyan dolgokat, amit nem szeretnénk, hogy ott legyen, ami nem Isten akaratában van, és akkor ugye fölmerül az emberbe a kérdés. Ha egyszer megváltást kaptunk a betegség átka alól, akkor mit keres a testünkön ez a tünet? Vagy ha éppen ugye a szegénység átka alól is megváltást kaptunk, akkor mit jelent a mínusz a bankkontókon? Hogy lehetséges akkor ez mégis? Tehát ebből az egyszerű okfejtésből ugye arra kell következtessünk, hogy ebben nekünk is részünk van. És Isten elvégezte az ő részét, innentől kezdve a további rész az rajtunk van, és rajtunk függ a mi hozzáállásunkhoz, a mi hozzáállásunkon. És az alázat, ez egy jó hozzáállás, tehát készek vagyunk arra, hogy fölismerjük a hibáinkat, hogy belenézzünk a tükörbe, ahogy Jakab apostol írja a levelébe, hogy aki belenéz a szabadságnak a tökéletes tükrébe, és meg is marad abba, az nem feledékeny hallgatója az igének, hanem megnézte magát, látta milyen volt, és ragaszkodik ahhoz a képhez. Tehát megnézzük magunkat Isten igéjében, mint a tükörbe, és ha a tükör nem azt mutatja, amit szeretnénk látni magunkról, akkor ahogy a fizikai tükörbe is ki kell, hogy igazítsuk magunkat, szellemi értelemben is meg kell, hogy igazítsuk magunkat, és hozzá kell, hogy igazítsuk magunkat Isten igéjéhez. Egy dolgot tudnunk kell, hogy mindig az igének van igaza, és mindig Istennek van igaza. Ezt nagyon könnyen elprédikálom én is, te is bólogatsz rá, meg mosolyogsz, de hát tudom, hogy úgy, ahogy én sem, te sem mindig úgy teszed, ahogy kell. Azért kell, hogy beszéljünk erről, hogy ismerjük föl azokat az okokat, azokat a hibákat, vagy hiányosságokat, vagy fogadjuk el azt az útmutatást, amit Isten ad, és Isten így módon be tudja teljesíteni az ígéreteit az életünkben. Az előbbi dicséretek hangzottak el Dávidról, és Dávid jutott eszembe, és gyorsan meg is kerestem az igét, amit fölhozott az Ura, 89-es Zsoltárról, hogy ha az alázatosságra beszélünk, akkor Dávidot nyugodtan megemlíthetjük, hiszen egy Isten szíve szerint való ember volt. Na most kérdezheted, hogy hát István most miről beszélsz? Hát tudjuk, hogy Dávid azért nem csak jó dolgokat tett, hanem tett szörnyűségeket is, hogy hát nem beszélve arról, hogy a testvérének, a bajtársának elszerette a feleségét, ráadásul még meg is ölette, hát ez egy igen nagyon komoly gazd tett, és akkor hogy mondhat Isten olyat, hogy egy szívem szerint való ember? De nézzük a 89-es Zsoltárt, azért olvassuk föl, hogy miért van ez, és talán innen választ kapunk. Halleluja. A 89, ezt nyilván nem adtam le, mert pár közben ott megsúghattam volna neked. Megtaláltam Dávidot, tehát Zsoltár 89-20. Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, szent olajammal kentem fel őt, akivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt, az én karom erősíti meg őt. Nem nyomhatja el őt az ellenség, és gonosz ember nem nyomorgathatja meg őt. Mert ő előtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit. 24-es vers. És vele lesz az én hűségem, és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az ő szarva. És rávetem az ő kezét a tengerre, és az ő jobbját a forróvizekre. Halleluja! Nézzük a 28-as verset. Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele. Hálát adunk Istennek. Miért volt Dávid Isten szíve szerint való ember mégis? Ugye tudjuk azt, hogy a Zsoltár az Ószövetségben van, a Zsoltár is a törvény alatt íródott, Dávid is a törvény alatt lévő ember, és mégis Dávidnak Isten egy különös kegyelmet adott, hogy Isten kijelentette neki Istennek a jó voltát, kijelentette Istennek a jóságát. Amit Dávidban látunk, azt látjuk, hogy amint fölismerte a hibáját, amit fölismerte azt, hogy ő céltévesztett, amikor rádöbbent erre, azonnal odaszaladt Istenhez, és volt benne egy hajlandóság arra, hogy úgymond megtérjen. Megtérjen az ő téves, a hibás útjáról. Ehhez Istennek prófétát kellett küldeni, tehát ami az előző rossz, igen súlyos tettét, hogy fölismerje, és amikor a próféta szólt, akkor ráeszmélt arra, hogy tulajdonképpen ő mit is tett. És azonnal Istenhez szaladt. Dávid legeslegbelül tudta, hogy Isten jó. Tudta azt, hogy Isten kegyelmes. És tudta, hogy ha bármi problémája van, akkor azt egyedül csak Istennel tudja elrendezni. Nem mondta azt, hogy mondhatta volna azt, hogy de hát Isten, hát figyelj ide, hát én mennyit dolgoztam neked, én mennyit szenvedtem érted, én bujkáltam a barlangba, Saul üldözött, megölt, hamis atyafiak között voltam. Ugye mondhatta volna, bujkált a barlangokba pár száz emberrel, és az élete forgott veszélyben, nem tudta, hogy ki árulja el, azt sem tudta, hogy Saul mikor talál rá. De hát Isten, mi mennyit szenvedtem érted? Hát ez a kis csínytevés, ez nem fér bele? Nem ezt mondta Dávid.
hanem megalázta magát. Mikor fölismerte, hogy mit tett, akkor azonnal odament az Úrhoz. Ugye az 51-es Zsoltár, az tulajdonképpen Dávidnak a bűnbánó Zsoltára, olvassátok el. És ami elgondolkodtató, hogy Isten ilyen nagyon-nagyon kegyelmes volt a törvény alatt, ami az adok-kapok szövetsége, akkor mennyivel inkább kegyelmes Isten az ő népével. És sajnos még a napokban is ugye lehet hallani olyan tanításokat, hogy azért, hogyha hívővé lettél, akkor azért megvannak az elvárásai Istennek, és ha azoknak az elvárásoknak nem felelsz meg, leginkább ezek nem Isten elvárásai, hanem a gyülekezetednek, vagy a testvéreidnek az elvárása veled szembe, akkor Isten nem szeret téged. De amikor még bűnös voltál, akkor szeretett, de most már Isten nem szeret téged, mert hívővé lettél, és valamit elrontottál. Sajnos még mindig jönnek ilyen üzenetek a pulpitusokról, még mindig tanítanak ilyet embereknek, és valakit hallottam, mondta, hogy nagy örömmel gondolt vissza még arra a pillanatra, amikor elfogadta az Urat, milyen jó volt nekem akkor, mert akkor még Isten szeretett engem. De most már, hogy így Isten fiává lettem, most már nem szeret annyira. Hát ugye ez hazugság, tehát nagyon jól ismerjük a római levélben, hogy Isten a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk, most nem teljesen pontosan idézem, de ez a lényeg. Tehát, hogyha akkor őt odaadta mindnyájunkért, akkor hogy ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk? Hogy ne szeretne bennünket még jobban, mint fiakat, mint szeretett bennünket elveszetteként? És ilyeneket tanítanak, hogy igen, Isten azért nem gyógyít meg, mert biztos bűn van az életeden. Biztos valamit elrontottál, biztos valamit nem jól teszel. És tulajdonképpen az oka annak, hogy az emberek nem tudják elfogadni Istennek az áldásait, ennek a legfőbb oka a kárhoztatás. A kárhoztatás. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a tiszta evangéliumot halljuk, és szabadulj meg mindenféle kárhoztatástól. Ne kárhoztasd, ne vádold magad. Az nem azt jelenti, hogy egyetértesz és megmaradsz a helytelen úton, mert azt mondta Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok az út, amin járnod kell. Én vagyok az igazság, akit te keresel, és én vagyok az élet, akire szükséged van. És ezen az úton kell, hogy maradjunk az ige útján. De a kárhoztatástól, a vádlástól szabadulj meg, mert a sátán az, aki vádol téged. A sátán az, aki be akar csapni téged, és a sátán az, aki nem akarja, hogy te gyógyult legyél, nem akarja, hogy te áldott legyél, és bizony ehhez a vádlást használja. Ugye olvastuk a Kolossze levélbe, hogy a keresztfára oda lett szögelve az ellenünk szóló kézírás, oda lett szögelve a törvény. Így fegyverezte le a sátánt. A sátán az mindig a törvénnyel, mindig a 10 parancsolattal fog vádolni, hogy ezt nem tetted meg, azt nem tetted meg, amaz nem tetted meg, és akkor jönnek az érvelések, hogy ez azért van, ez meg amazért van. Egy dolgot tudjál, hogy Isten jó. Isten egy szerető atya, és Istennek a szemefénye vagy. És úgy, ahogy a gyereked és a te szemedfényed, meg akinek vannak unokái, tehát azt mint egy szülő át tudja érezni, és szereti a gyerekét. Nem azért, mert minden helyesen csinál. Ugye, tehát az unokák is annak a jutalma, hogy a gyerekedet kiskorában még nem fújtottad meg valamiért. Tehát nyilván tesz olyan dolgot, ami kiveri nálad a biztosítékot. De az nem jelenti azt, hogy te nem szereted. És ha elfenekeled, azt is azért teszed, mert szereted. Az is a te szeretetedből fakad. Jó, néha dühödből is, de úgy alapvetően a szeretetből. És Isten, ha mi így tudunk szeretni, mint szülők, nagyszülők, akkor miért gondoljátok azt, hogy Isten, aki maga a szeretet, ő nem sokkal-sokkal jobban szeret bennünket, és ő nem sokkal-sokkal jobban akarja, hogy a te dolgod, az én dolgom, a mi dolgaink jól menjenek, és egészségesek legyünk úgymond az életünk minden területein, az anyagiakban, a kapcsolatainkban, a fizikai egészségünkben, és az életünk minden területén. Senki nem szeretné ezt jobban. És éppen ezért fed meg Isten bennünket néha az igéjével, mondja, hogy a dorgálást azt, hogy nem nagyon szeretjük, tehát ez nem arról szól, most akkor mindenkit fejbe verünk bunkós bottal az igével, hanem pontosan arról szól, hogy ismerjük föl azokat a hibákat, azokat a hiányosságokat, és hajtsuk meg a fejünket a mi Urunk Jézus Krisztus atya előtt, és mondjuk, hogy Uram, bocsánat, elrontottuk. Kész, ennyi. Nem kell, hogy ha valamit elrontottál, nem kell, hogy bűntudatod legyen hetekig. Szabadulj meg azonnal, mert a megváltásban bűnbocsánatot kaptunk. Ehhez kell egy alázatos szív. Ki az, aki nem tudja elfogadni? Aki büszke. Soha nem felejtem el, ez teljesen a szolgálatom elején volt, és hát még a zenei dicséretbe mentem Erzsikével, Jim Pásztorral, mentünk egy helyre szolgálni, tehát akkor kb. Hát ilyen pár hónapos keresztény voltam, és Jim Pásztor oda jött, hogy ad nekem benzinpénzt, valamennyit, hogy a költsége, hát ezt nem fogadhatom el, hát hogy? És azt mondta nekem, hogy büszke vagy. Hú, erre meg megsértődtem, hogy mondom, ilyen pénzt akar nekem adni, és még sérteget is. Tehát ez döbbenetes. És tudjátok, a helyzet az, hogy neki igaza volt. A helyzet velem az volt, hogy annyira bébi voltam, és annyira hústesti, és annyira nem ismertem még se Isten igéjét, hogy neki teljesen igaza volt. Tehát a büszkeség is visszatartja az embert attól, hogy tudjon elfogadni Istentől. És higgyétek el, hogy néha nagyobb alázat kell ahhoz, hogy valaki elfogadjon, mint ahhoz, hogy adjon. Mert nagyon sokatokat, ugye ismerlek már hosszú évek óta, valakit már több mint 2 évtizede, és tudom, hogy a szívetek ilyen. Hogy milyen a szívetek? Hát olyan, mint Krisztusé, mert az ő szívét tette a te bensődbe. Egy krisztusi fajta természetünk van, és ez a fajta természet az, ami aki adni akar. Folyamatosan. És ez rendben van. De ugyanúgy meg kell tanulnunk Istentől elfogadni is. És ezen lehet, hogy van, akinek többet kell dolgozni, úgymond önmagán, és több kijelentést kell kérni erről Istentől, hogy Isten segítsen ebbe, mert ebbe is csak Isten tud segíteni. Tehát ehhez is alázat kell, hogy legyen. Mint ahogy múlt vasárnap is elhangzott, ugye, hogy mi alkalmatos voltunk, az Istentől van. Nem magunktól vagyunk alkalmatosak bármit megtenni. És bizony vannak olyan hiányosságaink, amikor már nem tudunk vele elbánni. Ami meghaladja a mi képességeinket, meghaladja a mi akaraterőnket, és sorolhatnánk tovább. Ilyenkor bizonyra kell menni az Úrhoz, hogy Uram segíts, itt azt elakadtam. Innentől kezdve ez már nekem abszolút nem megy. Eddig se sokra vittem egyedül, eddig is mindenben rád volt szükségem, de most aztán tényleg te következel. És el kell, hogy jussunk erre a pontra. Na, hogy lesz ebből? Nézzük. Ha már itt tartunk Dávidnál, akkor nézzük meg a 103-as Zsoltárt. Ezt már többször megnéztük az elmúlt időszakban, de ez annyira gyönyörűséges Zsoltár, hogy ezt nem lehet elégszer elolvasni szerintem. És ez Dávidnak a hála éneke. Dávidnak a hála éneke. Ez Dávidnak a szívéből jött. Istennek a szívéből jött. Azt mondta, ő a szívem szerint való ember. És tényleg, ha olvassuk a Zsoltárokat, talán ha megnézzük az egész Szentírást, Jézus Krisztuson kívül talán Dávid volt az a személy, akiről talán legtöbbet ír a Szentírás, hogyha végignézzük az egészet. Szóval, áldjad én lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmilyen jó téteményéről. Bármilyen jó dolog történt veled az életben. Annyira hajlamosak vagyunk magunkat előtérbe tolni. Hát azért, mert én olyan szuper vagyok, én olyan jó vagyok, fú, ez nekem ilyen jól megy. Mindig hálát kell, hogy adjunk. Ez is az alázatos szívnek az egyik jellemzője, hogy az imáink döntő többségének a hálaadás kell, hogy legyen. A hálaadás, mert semmit nincs, amit nem úgy kaptál volna. Ha tehetséged van, az is azért van, mert Istentől kaptad. Semmink nincs, amit ne tőle kaptunk volna. És ha csak ezzel az egy ténnyel szembesülünk, akkor már ott kell, hogy legyen az alázat, ott kell, hogy legyen a hálaadó szíve az emberbe. És ezért mondta Isten talán Dávidról, hogy a szívem szerint való ember. Dávid tele volt hálaadással, Isten dolgait helyezte előtérbe. És nézzük, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Micsoda kijelentés ez Istentől az Ószövetségbe. Ma az Új Szövetségben, amikor egy sokkal jobb szövetségben élünk, ugye az Ószövetség az csak árnyéka volt az eljövendő javaknak, ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk. És ebben az Ószövetségben Isten egy ilyen kijelentést adott Dávidon keresztül. Bár tudnák ezt pár ezer év elteltével ma is az emberek. Aki megbocsátja minden bűnödet és meggyógyítja minden betegségedet. Minden betegségedet. Ne felejtsd el, Istennek nincsenek korlátai. A korlátaink az a két fülünk között van leginkább. Ott vannak a korlátaink. De Istennek nincsenek korlátai. Nézd meg Jézus szolgálatát, amikor Jézus imádkozott a betegekért. Mondta azt mondjuk ott a 38 éve béna embernek, hogy hát ez egy elég súlyos probléma. 38 év, hú, az mégis nem kevés idő. Hát most vajon mit tudunk ezzel kezdeni? Most ezt meg tudjuk gyógyítani, nem tudjuk meggyógyítani, mert ez olyan nagy probléma. Hát Istennek nincsenek nagy problémái, egyáltalán nincsenek problémái, kicsik se, meg nagyok se, mert ő meggyógyítja minden betegségedet, és ugye megbocsátja minden bűnödet. A másik az, amikor odamész Isten elé bűnbocsánatért. Jó, tehát ugye volt már szó a bűnmegvallásról. Ha neked abban van a hited, egyébként úgyis a szívedből lesz megteszed. Ha mondjuk, ha nem mondjuk. Úgyis, ha valamit elrontottál, akkor biztos, hogy a szívedből felsóhajt, hogy uram, ó, ezt elnéztem, itt mellé nyúltam, itt tudom, elrontottam. Ezt mindenki tudja. Mit teszünk ezzel? Ezzel elismerjük azt, hogy eltévesztettük, és tudjuk azt, hogy Isten kegyelmes. És nem maradunk, és nem marcangoljuk magunkat hetekig, nem ostorozzuk, nem korbácsoljuk magunkat, meg nem tudom, miket tesznek emberek, főleg ugye törvénytanítók, akik szívesen tanítják a törvényt, meg hogy hogyan kell megtartani, meg mit hogyan kell csinálni, akik törvénykeznek. De azért van egy kérdésem. Ha bűnt követnek el, őket mi menti meg a bűn és a bűntudat alól? Hát csak ugyanúgy a kegyelem, mint akik a kegyelembe hisznek. Nekik sincs más lehetőség. Semmilyen önmarcangolás, semmilyen depresszió, semmilyen a bűnök miatti, nem tudom én, milyen halott, döglött cselekedetek, bocsánat, nem tudom szebben megfogalmazni, nem segítenek neked, hogy Isten kegyelmet adjon. Ez nem az alázat, ez az alázatoskodás. Mert melyik bűnükkel teszik ezt? Azt, amit fölismertek, és amit nem, azzal mi van? Hát az is bűn. Tehát mindenhogyan semmi más nincs a számunkra, és ez Dávidnak egy óriási felismerés, hogy a gyógyulásunk is, a bűnnek, a bűneinknek a megbocsátása is, ez mind Istennek a kegyelme, minden Istennek a kegyelme, minden az ő jóságából, az ő kedvezéséből és az ő szeretetéből fakad. És ennyi. És hogyha már hozzáteszed egy picit magadat, hogy te még ehhez mit tettél hozzá, onnantól kezdve az egész mutatvány bukott, elrontottál mindent. Egyedül Isten kegyelme. És mit kell tennünk? Hittel rá kell, hogy csatlakozzunk Isten kegyelmére. Hittel. Elhisszük Isten kegyelmét. Ez az alap. Ebből van a gyógyulásunk, ebből van a bővölködésünk, és ebből fakad minden. Mert majd mindjárt felolvasunk igéket, hogy az Isten kegyelmet ad az alázatosoknak. Na, menjünk tovább. Azt mondja, aki megváltja életedet a pusztulástól, kegyelemmel, irgalmassággal koronáz meg téged, aki jóval elégíti meg a te szádat, ifjúságodat megújítja, mint a sasét. Nézd meg, hogy mit tett Száraival, mit tett Sárával. 90 évesen még úgy nézett ki, hogy ez az Abimélek bevitte a háremébe. Hát biztos, hogy lehet nem volt annyira ráncos, lehet, hogy ki voltak simulva, hogy szépen Isten munkálkodott rajta. Isten megújította az ő ifjúságát. Ugye olvastunk Kálebről is, aki 80 évesen azt mondta a pusztai vándorlás után, hogy ugyanolyan erős vagyok, mint ezelőtt 40 évvel. Ugyanúgy, és hol vannak azok az amálekiták, ugye, akitől retteget mindenki, hogy fú, mi lesz velük az amálekitáknak a fiai akkorák, hogy fú, mind az óriások. És 80 éves korában mit mondott Káleb? Ide nekem, ad nekem őket, és fölment a nagy hegyre, és ugyanolyan erős volt. Ő az, aki megújítja az ifjúságodat, mint a sasét. Hálát adunk Istennek. Nézzük azért a 105-ös Zsoltárt, ha már itt vagyunk, nézzünk körül itt ezen a területen. Ezek mind a gyógyulásról szólnak, a 105-37, hogyha betegség a pénztárcát körül van, akkor ez az igeverset is tudnám ajánlani, hogy kezdjünk el gondolkodni rajta, és kihozzá őket ezüsttel, arannyal, nemzetségeikben nem volt egy beteg sem. Látjátok, hogy Isten szabadítása az együtt jár. Arannyal, ezüsttel hoztak ki őket, rabszolgák voltak, semmiük nem volt, ütötték, verték őket, az elsőszülött fiaikat megölték. Tehát nagyon-nagyon rossz helyzetből jöttek ki, de amikor Isten megszabadította őket a semmiből, akkor gazdagon hozta ki őket Egyiptomból, és a nemzetségeikben nem volt egy beteg se. Nem tudom, mennyi ember lehetett, különféle számolgatások vannak, főleg nehéz megszámolni, mert hogy akkortájt a nőket, gyerekeket nem nagyon számolták, csak a férfiakat, de lehetett egy 1,5-2 milliós közösség is. Mutasd ma nekem egy 1,5 milliós közösséget a világon, ahol egy beteg és egy szegény nincs. Te látjátok, amikor Isten megszabadít bennünket, akkor Isten ezt így teszi. És így szeretné a mi életünkben is. Dicsérjük az Urat. Nézzünk, van itt még a 107-es Zsoltár, csak egyet kell lapozni. És azt írja Isten igéje, hogy a balgatagok az ő gonoszságuk útjáért, és az ő hamisságukért nyomorgattatnak. Balgatagok. Balgatagoknak nevezi őket, nyilván itt Ószövetségről van szó, és ugye Ószövetségben a törvény megtartásának a következménye volt Isten áldása. Minden étket utála az ő lelkük, és a halál kapujákhoz közelegtének. Milyen étekről beszél itt az ige? Milyen étekről? A szellemi táplálékunkról, a szellemi kenyerünkről. Nem az a fizikai manna, amit Isten adott, hanem az igazi manna, de az Istennek az igéje. És hogyha valaki nem szereti Isten igéjét, gyűlöli az igét, nem táplálja magát az igével, akkor vitamin hiányos lesz Isten igéjét illetően, és magunkba kell, hogy szívjuk Isten igéjének a vitaminjait, hogy életünk legyen. Mert nem csak kenyérrel él az ember, mondta az Úr, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. És az igazi manna, az igazi kenyér, az igazi élő kenyér, az maga Jézus Krisztus. És ezért mondta, és aki eszi az én testemet, iszza az én véremet, soha nem hal meg. Na, mindegy. Tehát ez itt a lényeg, aki eszi az én testemet, mert az én testem étel, mondta Jézus. Na, ezen aztán kiakadtak a tanítványok, ugye sokan elhagyták Jézust, emiatt a kijelentése miatt a tanítványok közül, már a Zsoltáros is említi, hogy minden étket utálla az ő lelkük. Tehát ha problémája van valakinek ugye Isten igében és Isten igének a hallgatásával, akkor bizony hiány lesz kijelentéseknek. Ugye Isten igéje felkent, a Szent Szellem kente fel, és Isten szelleme tudja élővé, a logoszból Isten szelleme képez rémát, ami a kijelentett tudás. Amikor Isten szelleme megerősíti, és kijelentést ad nekünk Isten igének az igazságából. Menjünk tovább. És akkor itt jön a lényeg, amikor megalázták magukat, nézzétek meg, mi történt. De az Úrhoz kiáltanak szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadította őket, kibocsátta az ő igéjét, és meggyógyítta őket, és megmenti őket a pusztulástól. Amikor nem hordták fenn az orrukat, amikor beismerték azt, hogy eltévesztették a dolgot, amikor oda mentek az Úr elé, akkor Isten azonnal kész volt arra, hogy meggyógyítsa őket, kész volt arra, hogy megbocsásson nekik, és kihozta őket a sanyarúságból. Mert ilyen a mi Istenünk, ilyen csodálatos a mi Istenünk. Nézzétek meg a pusztába, amikor szintén elmentek Isten útjáról, és úgy gondolták, hogy ők okosabbak, mint Isten. És a kígyók megmardosták őket. Akkor meghalt 23 ezer ember. 23 ezer ember. És Isten egyetlen dolgot mondott nekik csak, hogy nézzenek fel a részkígyóra, és meggyógyulnak. És aki föltekintett erre a részkígyóra, aki tudjuk, hogy Jézus Krisztusnak az előképe, akkor meggyógyultak. És akkor mi történt? Ugye, tehát 23 ezer embernek meg kellett ahhoz halni, hogy fölismerjék, hogy hoppá, hát eltévesztettük. És ma is vannak ilyen dolgok, hogy bizony mennyi rossz dolognak meg kell, hogy történjen még az életünkbe, vagy az életedbe, vagy mások életébe, hogy fölismerjék azt, hogy nem lehet Isten kihagyni dolgokból. Tehát kizárják manapság Istent az iskolákból, kizárják a munkahelyekről, kizárják mindenhonnan. És történnek a katasztrófák, kizárják a családokból, a házasságból, kizárják mindenhonnan Istent. És történnek a tragédiák. Mennyi rossz dolognak kell még, hogy történjen ahhoz, hogy az emberek felismerjék, hogy megalázzák magukat Isten előtt, hogy igenis az orvosság, a gyógyszer minden bajra Istennek az igéje. És lehet valaki, hogy fönthordhatja az orrát, a saját erejéből nem sokra jut, előbb-utóbb hasra esik valamiben. Előbb-utóbb elbotlik valamiben. És amikor felismerték, hogy kibocsátotta az ő igéjét, meggyógyítta őket, megmenti őket a pusztulástól. Igen, csak egy imányira vagy a gyógyulástól. Láttam ilyen. Csak egy imányira. Egy sóhaj a szívedből. Egy igazi sóhaj a szívedből. És Isten azt várja, hogy mikor tehet valami jót veled. Ha hagyod. Dicsérjük őt. Adjatok hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaért. Ez csodálatos. Na, menjünk tovább, és nézzük. Tehát a mi identitásunkat, azt a Krisztus határozza meg, az ige. Hogy, ugye erről volt szó múlt vasárnap is, meg már többször is volt szó, hogy ne hasonlítsuk magunkat soha másokhoz. A mi identitásunk az nem a másokhoz való hasonlításból kell, hogy származzon, hanem Krisztusból és Istennek az igéről. A mi identitásunkat az ige kell, hogy meghatározza. Tudnod kell és tudnunk kell, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. Hogy Istennek a fiai vagyunk, Istennek a gyermekei vagyunk, és Istennek a népe vagyunk. És fiak vagyunk. Ugye? Tehát és örökösei Istennek, örökös társai pedig az Úr Jézus Krisztusnak, a Róma 8-ban olvassuk. Tehát, amivel Jézus bír, azzal úgymond, az nekünk is a rendelkezésünkre áll. Ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, és ez kell, hogy az identitásunkat meghatározza. És nem másokhoz hasonlítjuk magunkat. Tehát erről is volt szó a farizeus és a vámosnak az imájáról, a Lukács 18-ban, olvasunk erről, hogy az egyik ugye úgy imádkozott, hogy oda ment és dicsekedett Isten előtt, hogy ő milyen szuper, hogy ő mennyi jót tesz, hogy ő mennyit adakozik, hogy ő tizedet fizet, és ő nem olyan, mint az a vámos, vagy az a vámszedő. Ugye, és akkor Jézus összehasonlítja a két imát, az egyik az alázatos volt, mert a vámos azt tudta magáról, hogy ő vámos, és tudta, hogy bűnös, és tudta azt, hogy ő a cselekedetei miatt nem állhat oda Isten előtt. De ez az ember azt hitte magáról, hogy ő igaz azért, amit ő tett. És ez a büszkeségnek az egyik formája, amikor a saját cselekedeteire összpontosít, a másik pedig másiknak nem volt semmilyen más lehetősége, mint hogy Isten kegyelmében bízzon. És ez az igazi alázat, amikor Isten kegyelmében bízunk, és nem a saját cselekedeteiben. Jeremiást nézzük meg az elmúlt napokban, hetekben, valahogy, hogy mondják, rákattantam erre a részre a Bibliába, és korábban nem értettem Jeremiást, meg nem igazán értettem, hogy miről írott, és hogy elkezdtem tanulmányozni a királyokat, meg a királyoknak a történetét, így sok minden értelmet nyert, ami ugye előtte nem volt. Hát Jeremiás egy olyan korban élt, amikor hát Jehoiakim király, tehát tudjuk azt, hogy a két királyság ugye ketté szakadt, erről már egyszer volt szó, volt az északi királyság, az Izrael és Juda, ahova tartozott Jeruzsálem is, és még Benjamin nemzetsége, az pedig volt a déli királyság, és amikor Jeremiás szolgált, akkor Juda királyságának úgymond az utolsó napjai voltak, utolsó királyok voltak, és ebben az időben szolgált és profétált Jeremiás, még ugye Jocháznak Józsiás királynak az idejében kezdte meg a profétai tevékenységét. Tudjuk, hogy ez a babiloni fogság előtti időszak. És Isten ugye figyelmeztette nagyon sokszor a királyt, hogy térjen meg, profétát küldött, de a királyok nagyon büszkék voltak. És nem voltak hajlandók megalázni magukat Isten előtt. És éppen ezért az egész nép nagyon-nagyon nagy bajba került. Aztán ugye Joáznak a fia Joakim lett a király, akit elvittek fogságba, és pontosan utána lett az ő testvére Joakim, az egyik M-mel végződik, a másik N-nel végződik, és ott már igen-igen nagyon nagy bajba volt, hiszen Nabukodonozor, a babiloni királlyal már szövetséget kötött, de még a királlyal kötött szövetséget is megszegte. És tényleg nagyon rossz erkölcsi állapotban és nagyon romlott állapotban volt Júda, eltávoztak az élő Istentől, nem áldoztak, aserákat állítottak föl, idegen isteneket imádtak, és tényleg nagyon-nagyon rossz dolgokat tettek. És bizony problémája volt Jeremiásnak is, ugye többször Isten elküldte, hogy menjen a királyhoz. Gondolj bele, egy olyan királyhoz odaállítani, aki üldözte a profétákat, aki soha nem hallgatta meg, amit Isten profétái mondtak, saját kívánsága szerint választott magának profétákat, akik azt profétálták, amit ő szeretett hallgatni és hallani, holott Isten kijelentette Jeremiásnak, hogy mit mondjon meg a királynak. De a király ezt nagyon-nagyon nem akarta hallani. Miért? Mert tele volt büszkeséggel. Nem volt benne az ég, világon semmi alázat. És utána Júda utolsó királya, az Sedékiás király volt. Ez nagyon fiatalon lettek királyok, néztem, ilyen 18-20-25 éves korban lettek királyok, fiatalok voltak és büszkék, és nem igazán akarták hallani, és nem igazán akarták megalázni magukat Isten keze alatt, és ezt a Jeremiást ezt folyamatosan üldözték. Bánkódik is, már még olyan dolgokat is mond Jeremiás, uram, rávettél engem, elküldtél engem, és hát bizony kutba dobták, meg mindent az égvilágon tettek vele. Én hálát adok Istennek, hogy nem olyan korszakban élünk. Na de mi lett az egész dolognak a vége? Hadd olvassam fel előbb az igét, és akkor talán úgy jobban értjük. Jeremiás 33:6-8. Íme én hozok nékik kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és igazság bőségét. Hogy Isten mennyire kegyelmes. Ez már a legutolsó király, aki király volt Judeába. Isten még ennyi szörnyűség után, ami történt, amilyen helyzetbe taszították Izraelt és Judát, még Isten még mindig azt mondja, hogy térjenek meg, alázzák meg magukat, és hozok nekik orvosságot, és hozok nekik kötést. Ugye sokszor fölmerül bennünk, hogy meddig lehet fajta elmenni Istennél. Hát az ő kegyelme az szinte végtelen, hogy meddig lehet a húrokat egyáltalán feszíteni. Ha ezt a sok elolvassátok egyszer és végolvassátok, akkor csak a fejeteket fogjátok a sok szörnyűségtől, amiket tettek, amiket elkövettek Isten ellen, és amivel megalázták őt. Pedig Isten nagyon szerette őket. Egyik helyen azt mondja, nagyon tetszik nekem, mint elkényeztetett mennyasszony. Úgy hordozlak benneteket, úgy dajkáltalak benneteket, és mégis elfordultatok a fákhoz, a kövekhez, az élettelen dolgokhoz fordultatok az élő Isten helyett. És sajnos kihúzták a gyufát, mert ugye törvény alatt voltak, a bűnnek a büntetése az jött rájuk. És azt mondja, hogyha hozok néktek kötést, orvosságot, meggyógyítom őket, megmutatok néki az én békességem, az igazság bőségét, visszahozom Júdát és Izraelt a fogságból, ugye tudjuk azt, hogy a 70 éves fogság, a babiloni fogság következett büntetésül Izraelre, de azt mondja, hogy megkegyelmezek nekik, visszahozom őket, felépítem őket, mint azelőtt. Meggyógyítani azt jelenti, hogy építeni, felépíteni. éppé egészé tenni. Dicsérjük az Urat. Megtisztítom őket minden bűneiktől, amelyekkel vétkeztek ellenem, megbocsátom minden bűneiket, amelyel vétkeztek ellenem, és amelyekkel gonoszul cselekedtek ellenem. Még ezek után is, amiket tettek, hogy Isten milyen kegyelmes, Isten még mindig az ő gyógyulásukon, az ő javukon gondolkodott. Halleluja, van még időm, nem sok, hát túl sokra nem jutunk, valószínű majd egyszer folytatódik. Jó, nézzük meg a példabeszédeket, hát ez nagyon csodálatos, a példabeszédek harmadik része. Ezt evangelizációkon is nagyon szeretem prédikálni, mert nagyon egyszerű és nagyon érthető. A 3.1-től kezdjük. Példabeszédek 3.1. Fiam, az én tanításaimról el ne feledkezzél, az én parancsolataimat megőrizze a te szíved. Az én tanításaimról el ne feledkezzél. Mi a mi parancsolatunk? Ugye új parancsolatot adott néktek. Úgy szeressétek, ahogy én szeretlek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Tehát ez az új parancsolat. Tehát hasonlít az előzőhöz. Tehát, hogy megőrizze a Isten beszédét, Isten tanítását a mi szívünk. Mit jelent ez a számunkra? Tehát, hogy összefüggés van-e ahhoz, hogy a mi szívünk állapota, és aközött, hogy milyen módon járunk egészségben, milyen módon járunk Isten áldásaiban. Tudjuk, hogy kegyelemből van, és ezt szeretném hangsúlyozni továbbra, és hitáltal van. De mégis különbség, napoknak a hosszú voltát, sok esztendős életed, bőséges gazdagságot hoznak neked. Tehát fontos-e a szívünknek az állapota? Ugye a negyedik részben mondja, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. A szívünk állapota nagyon fontos. És a gonosz ad a szívünk állapotát szeretné lerontani. Hogy ne tudd élvezni a hosszú napokat, a sok esztendős életet ne élhessél, és ne élhessd ezt bőségbe. Ez a gonosznak a terve. Jó, a 6-os verset, 5-östől. Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Na, ehhez kell, ehhez van szükség alázatra. Mert nagyon-nagyon szeretünk kiokoskodni dolgokat, szeretünk vitatkozni, néha ugye vitába szállunk Istennel is, ugye Jób könyvében olvassuk, hogy Jób is perbe szállt Istennel, mert ugye még Istennel is az ő igazságáért, hogy na akkor pereljünk, majd én megmutatom Istennek, hogy Isten előtt egy igaz ember áll, majd hogyha én előkerülhetnék, akkor én ma jó megmondanám neki, és utána ugye Isten elkezdett kérdezni tőle, és Jób, és akkor hol voltál akkor, hol voltál ekkor, amikor a világ alapjait fundáltam, és Jób kezdett így összemenni, és kezdte megalázni magát Isten előtt. Tudjuk, hogy Jóbot is megtámadta, az ördög támadta meg. Jób könyvéből is azt prédikálják általában az embereknek, hogy látod, hogy Isten Jóbot is megbetegítette, és látod, hogy Jóbnak mennyit kellett szenvednie, és ugye ebből a gyötrelmeket és a szenvedést hozzák elő, holott a Jób könyve az nem más, mint egy sikertörténet. Ugye megmutatja nekünk azt, hogy Jób egy istenfélő, egy igaz ember volt. Próbáltam kideríteni, hogy Jób mikor élt, hát ez nem nagyon sikerült. Annyit sikerült kiderítenem, hogy a törvény előtt, aztán úgy többet nem. De a lényeg az, hogy Jób egy igaz ember volt. Jób szerette az Urat, azért nem lehetett a törvény alatt, mert ugye áldozatokat mutatott be, égő áldozatot. Tudjuk, hogy a törvény alatt senki nem mutathatott be égő áldozatot, csak a főpap, csak a pap, most a lévita papok is bemutattak a népnek a bűneiért, de senki nem mutathatott be. Aztán ott is van kivétel, az a szabályt erősíti, hiszen tudjuk azt, hogy Illés is áldozott, mégpedig a Karmel hegyén. De ebből nagyon jól jött ki, hiszen, na, egy kicsit elkalandoztam. Tehát menjünk vissza, Jobbnál tartottam. Tehát Jobb is gyakorlatilag lerontotta azt a kegyelmi falat, amit Isten adott neki, ugyanis félelembe esett. Ugye a Jób 3-ban olvassuk, hogy amitől félve fértem, remegve remegtem, az esett rajtam. Félt a gyermekei miatt, mindig egészen égő áldozatot mutatott be Istennek, a gyerekeiért áldozott, nehogy a gyerekei valami bűnt kövessenek el, stb. Stb. És hát nyilván az ördög kikezdte őt, és vádolta őt Istennél, mondta, hát azért szeret téged, mert ilyen nagyon-nagyon megáldottad, de vedd el csak a vagyonát, majd akkor meg fog átkozni téged. Aztán a történet az végül is jól végződik. Jób kiállt a próbát, sokat szenvedett. A szenvedéseiben azt látjuk, hogy elbizonytalanodott. Ugye van egy olyan mondás, hogy a völgyek érlelik az embert, a csúcsok azok inspirálják. Tehát amikor jól mennek az embernek a dolgai, akkor amikor úgymond minden jó, akkor minden rendben van. De a völgynek is megvan a haszna. A gödör aljának egy nagyon nagy haszna van. Az, hogy onnan már nincs lejjebb út, tehát onnan már csak fölfele lehet jönni, tehát ha valaki úgy érzi, hogy nagyon a gödör alján van, akkor egy reménysége lehet, hogy onnan már az út csak fölfele vezet. De Isten ki akar emelni bennünket a gödörből is, meg a kútból is, tehát azt mondja, hogy ne légy bölcs a magad ítélete szerint, féld az Urat és távozz el a gonosztól. Egészség lesz ez a te testednek, megújulás a te csontjaidnak. Egészség lesz ez a testednek, közben nézem az órát, még van egy picike időm. Egészség lesz ez a testednek, megújulás a te csontjaidnak. Tehát magyarul szeretetbe kell, hogy járjunk, és meg kell, hogy őrizzük a szívünket, és meg kell, hogy maradjunk Isten kegyelmébe, és kiigazítható állapotba kell, hogy legyünk. Tehát ha valamit elrontottunk, eltévesztettünk, és azt fölismerjük, mert ez a lényeg, hogy ismerjük föl. Sokszor az a legnagyobb probléma, hogy emberek föl sem ismerik. És nem mindig könnyű segíteni valakinek. Itt a Jobbnak a történetét nézzük. Tehát mikor Jobb bajban volt, akkor volt három barátja, és az a három barátja ez nagyon szívesen prédikált neki, hogy Jobb mit rontott el. Tehát én nem erről beszélek, hogy fejbeverni a másikat igével, hogy mindenáron kiigazítani, nem erről beszélek, mert ez is egy, az már talán lehet, hogy a kevésséghez tartozik, de van, hogy látjuk, hogy embereknek szüksége van segítségre, és a helyén mondott ige, az mint az ezüsttárcán az aranyalma, az ugyanolyan fontos lehet, és segíthet abban, hogy kiigazítást nyerjünk. Tehát nézzük, a példabeszédek 4.20.23, azt azért még megnézzük, hogy fiam, az én szavaimra figyelmezd, az én beszédemre hajtsad a füled, ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben, mert életük ez azoknak, akik megnyerik, és az egész testüknek egészség. Nézzétek meg Kenneth Hagin példáját, ugye hálát adunk Istennek, hogy ezelőtt 20-akárhány évvel ide Magyarországra is eljutott úgymond a hitmozgalom, a Kenneth Hagin féle hitmozgalom, egy óriási bizonysága Istennek, Kenneth Hagin, aki azóta már a mennyben van. És mi történt vele? Egyetlen egy ige verset ragadott meg a Bibliában. Tehát nem aztól leszünk mi úgymond most áldottak, hogy mi tudjuk kívülről az egész Bibliát. Hogy tudjuk a betűt, hogy ismerjük a betűt, hanem ragadjál meg egy igazságot, amit Isten szelleme kijelentett a szívedbe, és állj meg azon az igazságon. És ha azon meg tudsz állni, meg tudsz kapaszkodni, akkor Isten kiment téged. Ő a ugye Márk evangélium 11. részéből ragadta meg, mert ha azt mondod ennek a hegynek, meg is nézhetjük akár, nem írtam föl ezt szintén, a Márk evangélium 11. rész 22-es ige verse szól így. Jézus felelvén mondanékik, legyen hitetek Istenben. Itt többféle fordítás van, az egyik úgy fordítja, legyen isteni fajta hitetek, legyen hitetek Istenben. Mind a kettő áll és helytálló és rendben van. Mert bizony, ha valaki ezt mondja ennek a hegynek, kelj fel, ugorj a tengerbe, és a szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit mondott. Amit mondott. Kenneth Hagin megragadta ezt az igeverset. És ő azt mondta, hogy sokáig imádkozott a gyógyulásáért. Oda mentek hozzá szolgálók, és elmondták, hát lehet, meg kell halnod, biztos ez Isten akarata, fogadd el, hogy Isten nem akarja, hogy tovább éljél, és egyéb ilyen dolgokat mondtak neki, ami egyáltalán nem az evangélium. És Isten kijelentést adott a szívébe ott a betegágyán, és ebből az igeversből, ezeken az igeversen keresztül szólt hozzá Isten. Mert Isten szól hozzánk. Ha Isten hangját akarod hallani, akkor olvasd Istennek az igéjét, mert ez mind a Szent Szellemtől van, mind Istentől van, és úgy válik ez úgymond isteni sugallattá, amikor a Szent Szellem rá lehel valamelyik igére, és az kijelentéssé válik a szívedbe. És ez történt Kenneth Hagennel is, hogy Isten kijelentette neki, hogy ő neki tulajdonképpen ő megváltatott, ő már meggyógyult. A gyógyulás az nem egy olyan dolog, ami majd fog megtörténni, az egy beteljesedett tény. Ezt a beteljesedett tényt, ezt az igazságot kell, hogy befogadjuk a szívünkben és elfogadjuk. És ennek a kijelentett igazságnak áll útjába az elménk és az érzéseink. És nem egyszerű dolog átlépni az érzéseinken és az okoskodásainkon. Egyszerűen el kell fogadjuk ezt az igazságot, mint tényt. És ez az alapja annak, hogy valaki meggyógyuljon. Sokszor imádkozunk emberekért. Kijönnek a gyógyítósorba emberek, és persze, hát nem azért mondom, hogy bárkit megítéljünk, mert ezelőtt pár tíz évvel én is ugyanitt tartottam. Nem tudtam semmit a gyógyulásról, és azt hittem, hogy hát minden Isten akaratában van, ha Isten akar, meggyógyít, ha akar, nem gyógyít. És nagyon sokszor így jönnek elő emberek bizonytalanul. Ez az igazság nincs kijelentve a szívükbe. Sokszor látunk embereket, olyannal is találkoztunk, hogy valaki egyszerűen nem akart meggyógyulni. Hihetetlen, de nem akart. Ezt soha nem fogom elfelejteni, el is mondom a történetet. Ez itt a romániai területen, Erdélyben itt a határszélen volt. Elhívtak valakihez, hogy imádkozzunk. A feleség hívott, imádkozzunk a férjér, és tolókocsiba ült. Nem jött el az összejövetelre, hogy imádkozzunk érte. Persze, elmenjünk és imádkozunk érte, és imádkoztunk érte, és imádkoztunk, és imádkoztunk. És olyan, mintha egy kőre tettük volna a kezünket, tehát lehetett látni azt a passzivitást, azt a, na, ő már ebbe beletörődött, ő már eldöntötte, hogy itt marad. És feleségemnek mondtam, hogy akkor egy picit beszélgettünk vele, hogy álljunk már meg, kérdezzük már meg tőle, akar egyáltalán meggyógyulni? És azt mondta, hogy nem. És azt mondta, hogy nem. Akkor mondtam, itt akkor hagyjuk abba, mert ezzel nem tudunk tenni semmit. Ezzel maga Jézus sem tudott semmit tenni. Nagyon sok embernek tetszik az, hogy őt pátyolgatják, panaszkodhat, és ugye mondhatja azokat a dolgokat, de amikor ezzel találkozol, az hihetetlen, az döbbenetes. És akkor értettem meg, hogy Jézus miért kérdezte meg az emberektől, hogy akarsz-e meggyógyulni? Mert nem az a kérdés, hogy én mit akarok. Nyilván Isten azt akarja, hogy meggyógyulj, és Istennek ez az akarata. De ha a te akaratod nincs összhangba Isten akaratával, akkor ott bukott a mutatvány. Tehát fontos, hogy te is akarjad, és akarjad elfogadni, és akarjad elvenni Isten áldását. És akkor a másik, amiért jönnek emberek, és nem tudják elvenni a gyógyulást, az a kárhoztatás. És akkor elkezdenek beszélni a bűneikről, meg a hibáikról, hogy miket követtek el. Ember, szabadulj meg tőle, ha vannak ilyenek. És van mitől megszabadulnod, neked is, meg nekem is. Ha azon múlna Isten, hogy meggyógyít, vagy hogy egészségesek vagyunk, hogy mi mit rontottunk el, és mit nem, hát akkor nagyon nagy bajba lennénk. Tehát egyszerűen fogadd el, amikor meggyógyította Jézus azt a béna embert, akit leeresztettek eléje oda középre, a háztetőn keresztül. Mit mondott neki Jézus? Hogy a te bűneid megbocsátattak. És itt megint nem írja a Biblia, ugye lehet erre megint elméleteket építeni, de nem érdemes. Lehet, hogy az volt a problémája, hogy nem tudta elfogadni a bűnbocsánatot Istentől. És ez nagyon sokatoknál probléma. Ehhez is alázat kell, hogy egyszerűen elfogadjuk, igen, az a hatalmas Isten, az lenyúl hozzánk, igen, mert az ő fiai vagyunk, az ő gyermekei vagyunk, és hogy te megbocsátasz a gyerekednek, már eldöntötted előre, még mielőtt meg se született, hogy meg fogsz neki bocsátani, akkor, hogy Isten ugyanúgy megbocsát neked, és ne kárhoztasd magad, és szabadulj meg ettől, és változtasd meg az útjaidat. És készen van, de Isten meggyógyít. És ez is akadálya annak. Tehát visszatérve. És azért mondom, amit csak 24-es vers. Azért mondom néktek, amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok. És meg lesz nektek. Ezt ugye, ez úgy is mondanák, hogy ilyen oximoron. Az oximoron az ilyen, hogy mondjam, ilyen intelligensen ostoba. Tehát ilyen ellentmondásnak tűnik. Itt is azt mondja, megkaptuk, és majd meg lesz nekünk. Hát most akkor megkaptuk, vagy nem kaptuk meg? Akkor most megkaptuk, vagy majd ezután lesz meg nekünk, vagy most hogyan van ez? Úgyhogy a szívünkben hinni kell. És itt kapott Kenneth Hagin Isten szellemétől egy kijelentést, és megértette, hogy higgyétek, hogy megkaptátok. És akkor gyulladt ki nála a lámpa. Hát akkor én meggyógyultam, hát akkor én megkaptam, akkor ez nekem megvan, és akkor mit kell tennem? Hitbe kell állnom. Nem biztos, hogy azonnal látod a valóságban. Emberek vannak, itt a teremben is egyről biztosan tudok, aki itt ül, hogy 3 hónap volt, mire az manifesztálódott a testébe, amire láthatóvá vált a gyógyulása. Imádkoztunk érte, és hányszor van, hogy imádkozunk emberekért, vagy ti is imádkoztatok valakiért, pásztorok, szolgálók erről, regényeket tudnának biztos elmondani, és nem látunk hirtelen változást. És akkor mi történik? Erre vannak az emberek. Na hát, nem gyógyultam meg. És utána visszajönnek, hogy én miért nem gyógyultam meg. Ott a kérdésedben a válasz. Mert nem az a hited, amit imádkozol, hanem az a hited, amit mondasz. A kérdésben ott a válasz. Mert az a hited, hogy nem gyógyultál meg. Jó, tehát én tudom, hogy ez nem egy egyszerű dolog, mert mi ebben a materialista világban nőttünk föl, és mindenre úgy tanítottak, hogy az ok és okozati összefüggések, és mindennek megvan az oka, de Istennek a dolgait nem tudjuk sem fizikai, sem biológiai, sem egyéb módon megmagyarázni. Hanem Isten egyszerűen csak Isten, és egyszerűen Isten csak meggyógyít bennünket. És nem beszélve Istennek a küldetéseiről, bármelyiket megnézed, a Lukács 10, illetve a Máté 10-ben olvasunk, amikor elküldi a tanítványait, a Lukács 10-ben, amikor a 70 tanítvány küldi el, a legutolsó parancsa is az volt, mindig, amikor Isten elküldte szolgálni az ő tanítványait, és evangéliumot hirdetni, minden küldetésében ott van az, hogy imádkozzunk a betegek gyógyulásáért. Miért nem teszik ma ezt keresztények? Isten megváltozott? A küldetése megváltozott? Azóta más parancsolatot adott? Nem, hanem egyszerűen nem fogadják el az emberek, mert aztán ma már nem, ma már elküldjük az orvoshoz, meg a kórházba az embereket, de ha imádkozunk érte és meggyógyul, az botrány. Az nem lehet. Sőt, még azt is mondják némelyek, hogy az ördögtől van. Csak a Bibliában sehol nem olvastad, hogy az ördög bárkit meggyógyított volna. A gyógyító, az ördög, aki megbetegítette, azt viszont lehet olvasni. Igaz? Tehát miért? Isten igényének a világosságának a hiánya. Ha ez a világosság, hogy az ördög gyógyít, akkor mekkora a sötétség, ugye? Tehát megkérdezhetnénk. Dicsérjük az Urat. A sátán az, aki megbetegített, aki azért jön, hogy jöjjön, lopjon és pusztítson. Jézus pedig azt mondta, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjetek. Hálát adunk Istennek. Hát itt abba hagyjuk, aztán majd egyszer folytatjuk. Dicsérjük az Urat. Tehát egy jó Istenünk van, és öltsünk magunkra alázatot. Alázzuk meg magunkat. Hát ezt még lehet, hogy el kellene, hogy olvassam, 1 Péter 5-6, erre még van idő, erre az egy igen. Hasonlatosképpen ti ifjak, engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Tehát látjátok, hogy van összefüggés az alázat és a gyógyulás között és Isten áldásai között. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket a maga idejében.